Ötödik fejezet. Hétvége volt, egészen pontosan vasárnap. Edith hiába szeretett volna délig lustulni az ágyban, ezúttal sem vitte rá a lélek, inkább az uszodát választotta. Megszokott arcok fogadták. Látásból már mindenkit ismert. Mostanság egyedül járt le. A heti munka után vágyott a csendre, a szellemi és fizikai megújulást hozó magányra. Verítékben úszva pihegett a szauna felső padján. A 80 fokos gőzben tűzforróvá hevült, és úgy érezte, itt az idő. Határozott egyeniség lévén egy másodpercet sem habozott. Ment a tus alá. Mesztelen testén hűs árként zúdult alá a vízfüggöny, hogy ismét ruganyossá tegye bőrét. Hazafelé tartott autójában. Nem szeretett száguldozni. Mit ér 5 perc előny a baleset veszély ellenében? A hangfalakból halkan duruzsolt egy részlet a Hári Jánosból. Boldogan gondolt meleg hangulatú új házára. Mindennek megvolt a helye. 2 szoba még üresen is maradt, a majdani kis főbérlőket várva. Ó, azzal még bőven ráérek, mosolyodott el. Szája még akkor is a füle felé kunkorodott, amikor az addig kifogástalanul dolgozó motor rövid hörgés után leállt. Próbálta újraindítani, de meg sem nyikkant. Reménytelenül kotort a táskájába a mobilért, mert az soha nem vitte magával az uszodába. Legalább akkor ne érjek utol. Kiszállt, felöltötte a hátizsákot. Már csapta volna be az ajtót, amikor a hátsó ülésen megpillantotta a nejlonszatyrot. Fellélegezve kapta kézbe, és már zárta is az ajtót. A maradék utat gyalog teszi meg, döntötte el. A második kereszt utcán is túl volt már, amikor emlékezetébe jutott nem is oly régi furcsa kalandja. Gondolt egyet, visszament a sarokig és befordult. Hát, ha összefutok Teri nénivel. Jópofa öreg asszony, ő sem lógatja a lábát naphosszat. Csípem a szó kimondását is. Sikerült-e megsegítenie a szomszédját? Ha nem emlékeit idézgette volna, hanem átpillant a bokrok csupasz ágai között, bizony valami érdekesen is felfigyelhetett volna a kerítésen túl. A távolban megkondultak a déli harangok. Az előző napinál, sőt, még az aznapi reggelinél is valamivel kevésbé mélabúsan lépett ki a házból Géza. Mintha határozottabban ment volna kapunál reá várakozó ebédért. Többi már nem egymaga rótta nyúlfarknyi útját. Vele tartott mindenre figyelő kutyája is. Kisebb matatás után megforgatta a zárban a kulcsot, és feltárult a kapu. Ahogy kilépett az utcára, éppen találkozott az elmilázó Edittel. A neszre felkapta fejét a nő. Meghökkenve bámult az elé toppanó, sajátos külsejű alakra, és felkiáltott. Hiszen ez maga a vérteszőlősi ősember! Majd elnevette magát, hogy maga is meglepődött. A férfi annyira zavarba jött, hogy el is feledkezett arról, mit is akar, és persze mit sem értett az egészből. Edith éles szeme precízen rögzítette a látványt. A hosszú, lelógó bozontot, a nem épp evilágnak ható, bunkosbotfélét szorongató, mackós termetű fickó fején, az ápolatlan szakát az arcán, a kisebb-nagyobb horzsolásokat, dudorokat és vérfoltokat a homlokán. Maga tagadhatatlanul nagyon tetszik nekem, évődött. Eredeti fazonnak látszik, csak kissé véres az ábrázata. Tudja, azt nem szeretem, de lehet, hogy épp 2 egymással szemben álló horda férfias csetepatéjáról érkezett ide. Halkan nyílt a szomszédház kapuja, majd gyorsan és még annál is csendesebben csukódott. Hol véres az arcom? A nő letette a járdára a nejlonszatyrot, de mire megmutathatta volna a csúszás helyét, a gazdája háta mögül előkerült kutya már fel is kapta, és viharzott is vele egyenesen a házba. – Hé, te gézengúz, hova nyargalsz a csomaggal? – kiáltott utána. 1 perc múlva megjelent közöttük az enyves szájú. Hasra vágta magát, és a szeme csak úgy mosolygott mindkettőjükre. Csapdában érezte magát Edith. Röstelte szabadszájúságát, amiért akár meg is orrolhatott volna rá a férfi, ráadásul a kutya jól kibabrált vele. – Hogy hívják magát? – csúszott ki akaratlanul a száján. – Gézának. Edith is bemutatkozott, és csak a tétova kéznyújtásra kapott észbe. Hirtelenjében el is szégyelte magát. Hogy a csodába nem vette észre előbb, hogy épp azzal a férfival hozta össze a sors, akin Teri néni szeretett volna segíteni. Lányosan elpirult, és mivel továbbra sem jutott semmi okosság az eszébe, ötletszerűen kérdezett. Ha már így belelendültünk az ismerkedésbe, hol született? Géza arca egy fél foknyit az élet irányába fordult. Hát hol másutt, mint vértes szőlősön? Keserű visszavágásnak szánta ugyan, de a kérdezőt annyira meglepte a jópofa felelet, hogy nevettében majd bepisilt. Géza pedig továbbra is fapofával szobrozott előtte, amitől még murisabbnak tűnt az egész. Csak percek múltán csendesedett el a derű. Nem is gondoltam, hogy ennyire jó fej. Én? Igen, maga. Akiben ilyen nehéz élethelyzetben megszólal az önirónia, az igazán életre való ember. Ha nincs ellene kifogása, tegeződjünk össze. Rendben. Honnan tudod, hogy nem látok? Ha nem mozdulsz, egyáltalában nem vennél észre rajtad. Csak a bizonytalan kéznyújtásodra figyeltem fel. Viszont lassacskán mennem kéne, úgyhogy nézzük az elcsent táska után. Miről van szó? Ah, persze, persze, kapcsolta nő. Letettem a szatyromat a földre, az a jóra való kutyád meg rögvest elcsente, és bevitte a házba. Látszott, hogy Géza erősen vívódik. Nem akarta beengedni Editet, de abban sem bízott, hogy könnyen megtalálja a táskát. Biztosan csak az ajtóig szaladt vele. Hamar rátalálok, és már megyek is haza, próbálta feloldalni a patthelyzetet Edit. A házigazda azonban továbbra sem mozdult, így hát barátilag hátba csapta, amivel némi lendületet is adott neki. A férfi kezében munkához látott az addig tétlen segédeszköz, a vihar törte ág. Bizonytalanul ide-oda tapogatott vele a járda széle és az utat szegélyező kavicságy keskeny határán. A nő behajtotta maga után a kaput, és automatikusan zsebre vágta a kulcsot. Ez alatt Géza alig pár métert tett meg. Csoszogva araszolt, a kutya pedig ott bandukolt mellette, majd nesztelenül megelőzte, és keresztbe állt a lépcső előtt, hogy így figyelmeztesse az akadályra. Ahogy a gazdi hozzáért a lábával, felszaladt a teraszra. A hívatlan vendég mély átéléssel figyelte őket. A bot vége az alsó lépcsőnek ütődött. Bizonytalan kéz markolt a levegőbe, hogy a korlát biztonsága után kutasson. A nehézségeket áthidalva apránként eljutott a ház résnyire nyitva hagyott ajtajáig. Ott, mintha földbe gyökerezett volna a férfi lába. Segíthetek valamiben? Lépett hozzá összeszorult szívvel Edit. Tudod, nem szívesen engedek be senkit. Jó ideje már a régi munkatársak sem léphették át a küszöböt. Hosszú történet. Legyen ennyi elég belőle. A lemezre szükségem van, a munkámhoz kellenek. Azok nélkül nem mehetek el innen. Géza hosszan tűnődött. Szétnézek odabenn, hát ha rátalálok. Dünnyögte, és eltűnt az ajtó mögött. A kutya nem követte a dicséretes példát. Odason fordált régi új barátjához, és körbe szimatolta. Hát még emlékszel rám? Kérdezte elérzékenyülve Edit, a blöki pedig, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, ráült a csizmaórára, de a szemét továbbra sem vette le a résről. Lassan peregtek a percek, majd feltűnt a csügget Géza. Hol vagy, Edit? Itt raboskodom a teraszon. Ha akartam volna, sem mozdulhattam volna innen, mert a lábamon ülve fogva tart ez az okos kutyus. A férfi, mintha felelni akart volna valamit, de aztán csak legyintett. Nem találtam meg a szatyrot, és szélesre tárta az ajtót. Edit rém izgatotta lépte át a ház küszöbét. Már maga az is a sors szeszélye volt, hogy összeakadtak az utcán, de az ezután következőkre végképp nem számíthatott. Rád bízom a keresést, úgysem tudok érdemben segíteni, kapitulált a házigazda. Természetesen bemehetsz mindenhová. Az emeletre nem lopózhatott fel a nyavajás, mert a feljáró ajtaja állandóan csukva van. Edit nem tudhatta, miért is mozdul oly nehezen a lába, de tudatalatt sejtette, hogy a hely szelleme igen erősen nyomasztja. Nem tudta kivonni magát alóla. Érezte, hogy valami folyamatosan változik benne. Nézett, de mintha nem látott volna. Egyik szobából ki, a másikba be, de semmit sem tudott rögzíteni a látottakból. Agya leblokkolt, nem tudott ráhatni. Tehetetlenségében a férfi után kiáltott. Merre vagy, Géza? Itt ülök a konyhában. Jaj, de jó, hogy itt vagy, lépett hozzá kétségbe esetten. Ihatok egy pohár vizet? Keres egy poharat és szolgáld ki magad. Megvan a csomag? Nem találtam meg, pedig bejártam az egész alsó szintet. Megiszom a vizet, és körbejárok még egyszer, most már alaposabban. Nem lenne kedved velem kutatni? Rebegte. Ha úgy gyorsabb, éppenséggel ráérek, tápászkodott fel. Mégsem kettesben indultak el, mert csatlakozott hozzájuk az addig a konyhahajtó előtt lapító főkolompos. Hogy hívják a kutyát? Tegnap délben szökött be hozzám a kapun. Kidobott pára lehet szerencsétlenje, mert nem volt rajta nyakörv, de gazda sem volt a közelben. Csak a jó ég tudja a nevét, én ugyan nem adtam neki olyat. Gyere ide! Hívta a nő, a kutya pedig szó nélkül eléje állt. Hová tetted a szatyrot, kóbor? A kutya szeme tele volt bűnbánattal, de megbújtott mögötte egy kis huncutság is. Keresd! Keresd! Biztatta. A vezényszóra tüstént körbeindult a nappaliban. Igaz, a parancs értelmével nem volt tisztában, de a megérzései jók voltak. Orrát bedugtam minden résbe, majd visszatért melléjük. Miért keresteted veled? Azt sem tudja, hogy mit vársz tőle. Edith megcsóválta a fejét, de nem válaszolt, inkább kutatott tovább. Átnézett minden zugot, bekukkantott még a leglehetetlenebb helyekre is, de hiába. Itt biztosan nincs. Tért vissza a feszengve várakozó Gézához, és meg sem állva ment a másik szoba felé. Oda is beküldte a kutyát, és azt tette a dolgát serényen. Ahogy az ajtóban állva figyelte, szeme az íróasztalra tévedt. Egy fekete csíkkal keretezett, színes családi fényképen középkorú házaspárt látott egy gyereklánnyal és egy nagykamasz fiúval, akiben könnyen a házigazdájára ismert. Megremegett a lába, de úrrá lett a reszketésen. Kóbor után ő is átfésülte a szobát. Épp oly eredménytelenül, mint a kutya. A hálószoba felé indultak. Keresd, keresd! Hangzott újra a parancs. A szimatoló itt, ahelyett, hogy ismét tette volna a dolgát, lelapította a fülét és lefeküdt a szőnyegre. Elhúzta száját a nő, átlépett a semmi munkában megfáradt lókötőn és neki veselkedett. Benézett az éjjeli szekrények alá, a fotelek mögé, de hiába. Szigorú tekintettel fordult a szemlesütve lapító ebatta felé, de nem szitta meg. Itt sincs, fordult kétségbe esetten Gézához. Néma csend telepedett a hálóra. Feszültséggel telt meg a levegő. A hosszú hallgatást a kétségbe esett Edith törte meg. Sürgősen ki kéne mennem a mosdóba. Hol van? A bejárati ajtóval szemben, a folyosó végén. A nő kisietett, Géza pedig letelepedett a púposan hagyott paplanra. És mintha megrecsent volna valami a feneke alatt. Benyúlt a paplan alá, és egy nejlon szatyrot húzott elő. Semmi kétség, emiatt tette tűvé a lakást a hivatlan vendég. Maga is csak később döbbent rá, hogy felszabadultan nevet a pikáns fordulaton. Magához hívta a figyelő kutyát, az meg boldogan sietett hozzá. De nagy kópé vagy, kóbor, és meglapogatta az oldalát. Sokáig röhögcsélt, még akkor is, amikor Edith komoran és kissé feszengve visszatért hozzá. Két kötél darab volt a kezében, meg egy kampós szeg. Az árulkodó jelek sok mindenre megadták a választ, és most azon merengett, hogy milyen kegyetlen is tud lenni az élet egyesekhez. Erre tessék, visszatérve egy vidám akasztottat talál. Mi olyan nevetséges, szólalt meg. Tán ez, ami a kezemben van? Miért? Mi van a kezedben? Két kötél darab meg ez. Nyomta Géza markába a kampós szeget. Kihúztam a falból, nehogy még egyszer fennakadj rajta. Az elszakadt kötelet pedig szeretném tőled elkérni. Rendben, a tiéd lehet. Már úgy sincs szükségem rá. No, de gyere csak ide, Edith. Én is szeretnék valamit kérni tőled. Mit? Ülj le ide mellém a francia ágyra. Ha egy csoda folytán legalább egy percre újra láthatott volna, soha nem feledte volna el a nő döbbent, értetlenkedő arcát. Viszont nem látva is tökéletesen érzékelte, hogy milyen feszengve huppan le melléje az ágyra. Kedves Edith, ha bármit keresel legközelebb nálam, tudd meg, hogy legalábbis a kutya szerint a megoldás kulcsa a hálószobában, azaz a francia ágyban, egészen pontosan a paplan alatt rejlik. Tessék! Kapkodott levegő után a nő. Nyújtsak be a paplan alá ezen a lyukon, és ujjával a rejtek helyre mutatott. Miért nyúljak én oda be? Tedd csak, megéri. Kelletlenül, de engedelmeskedett. A keze hamar rátalált a keresett holmira. Eleinte nem értette a dolgot. Aztán minden átmenet nélkül kacagni kezdett, és vele nevetett Géza is. Már a kapuban álltak mind a hárman. Búcsúzkodtak. Tessék, itt a kulcsod. Ez meg hogy került hozzád? Az árban felejtetted, amikor bejöttünk. Én meg zsebre vágtam. Biztos, ami biztos. Kösz, nagyon figyelmes vagy. Ne haragudj, hogy így rád törtem. Ne viccelj már velem. Nem is tudom, hogy mikor mulattam utoljára ilyen jól. Neked köszönhetem. Inkább kóbornak. De, és itt kis szünetet tartott a nő, inkább mindez mindannyiunk közös érdeme volt. A kutyát kereste a szemével, de az ételhordót találta. Felkapta, és a férfi kezébe nyomta. Ő elejénte azt se tudta, mi is került hozzá, de aztán csak rájött. Milyen nehéz, budjant ki belőle. Nézd már meg, légy szíves, hogy mi van benne. Gulyásleves és rizs felfújt. Legalább három adag. Nem vagy éhes, Edith, hebegett a férfi. Dadogva is folytatta. Napját sem tudom, mióta eszem egyedül. Ráadásul úgy érzem, mintha ma kétszer is újjászülettem volna. Csak meg kéne ezt ünnepelni valahogyan. Megnedvesedett a nő szeme. Sokáig habozott. Sajnos sietnem kell haza, de köszönettel elfogadom az ünnepélyes meghívást estebédre. Mivel tényleg nem érek rá, már is indulok, csak rendet rakok a konyhában. Egyúttal nagyon örülnék, ha megadnád a telefonszámodat. Ahogy múltak a napok, Géza egyre tárgyilagosabban látta a helyzetét. Nem ő kereste a bajt. Fordítva esett. Ez a keserűség jutott neki, meg a kilábalás esélye. Hogy mennyire tud élni vele, az javarészt rajta múlik. A bukta kis hián összejött, vajon sikeresebb lesz a talpra állás? Akarat erejére bizton számíthat, és talán mások is segítenek. Az övéhez hasonló helyzetben alig ha tudná bárki segítők nélkül jobbra fordítani a sorsát. És ez a minapi fura kaland? Mennyi esélye volt egy ilyen találkozásnak, és annak, hogy ilyen humoros legyen? Ráadásul a szerencse épp egy fiatal nőt hajtott hozzá. Bőven van mit tenni, tért rá a gyakorlatra. Önmagát és a lakást is végtelenül elhanyagolta. Ideje neki gyűrközni, hogy rendet csináljon ő maga. Segítséget csak ahhoz fogad el, amihez az elszántsága kevésnek bizonyul. Rengeteg mindent újra kell tanulnia, mert minél több dolgot tud önállóan megcsinálni, annál kevésbé fogja zavarni majd, hogy nem lát. Márpedig épp erre van szüksége. Amikor megcsörrent a telefon, éppen a porszívót rakta össze az előszobában. Sietett érte és felkapta. Sasszem Géza vagyok, humorizált a kagylóba. Szia, én meg az antropológus Edith vagyok, vette a lapot a másik. Nem zavarlak? Dehogy is, mi van veled? Ha nem is teljesen váratlanul, de meglódult körülöttem a világ. Bevettek egy grandiózus terveket szövögető csapatba, és azóta se eleje, se vége a napoknak. Épp ezért úgy gondoltam, hogy mégis telefonon kereslek meg előbb, aztán majd csak jut idő a személyes találkozásra is. Elmaradt egy tárgyalásom, és ezt a fél órát használom ki. Rövid szünet után csak belevágott. Szóval én egy kíváncsi ember vagyok. Nem baj, ha hangosan gondolkozom, netán kérdezek? Csak nyugodtan, bátorította Géza. Ja igen, előbb a kutyáról. Mi van vele? Olyan, mint az árnyék. Sohasem hagy el. Ha leülök valahova, lefekszik a közelembe. Az udvarra ki se tudok menni nélküle, mert állandóan résem van. Nem tolakodó, sőt, jelzi a lépcsét úgy, hogy keresztbe áll. Igen, erre én is felfigyeltem a múltkor. Ez a kutya minden kincsnél többet ér. De mással akartam kezdeni. Láttam a múltkor egy családi fotót az egyik szobában az asztalon. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy kik vannak rajta, és az sem, hogy miért fekete a keret. Ők tudtak volna segíteni rajtad? Nagy sóhaj tört elő a kagylóból, majd hosszú csend következett. Egészen biztos vagyok benne, hogy igen. Én is úgy gondolom. Emléküknek csak tartalmas élettel tudsz megfelelni. Mindannyian benned élnek örökké, amíg gondolsz rájuk. No, akkor máshol is. Milyen csalóka lehet, ha felszínesen értelmezünk egy szokványos látványt? Mire gondolsz? A minap, amikor kikászálódtam az autóból, felfigyeltem két fehér botosra, amit egymás felé kopogtatnak a túloldali járdán. Egyikük magabiztosan haladt, amíg a másik óvatosan araszolt. Nem egyszerre értek a mellékutcához, de mindketten befordultak rajta. Addig néztem utánuk, amíg csak el nem tűntek a szemem elől. Mondhatnám, olyanok voltak, mint két tojás. Nem de? Folytasd, folytasd. Ez csak a megkarcolt felszín. Rengeteg magyarázat lehet. Tételezzük fel, hogy egykorúak, a környéken laknak, és egyformán talpra esettek. Csak épp egyikőjük a születése óta nem lát, a másiknak pedig új ez a helyzet. Egyiküknek ez az állapot természetes, a másiknak idegen. Az elsőnek, ha valamilyen csoda folytán látni kezdene, az lenne idegen. Ráadásul még pórul is járna vele. Géza figyelt, de nem szólt közbe. De vannak más különbségek is. Emlékszem, egy rádióműsorban mondta egy balesetben megvakult nő, hogy nem feketét lát, hanem sötét szürkét, vagy valami olyasfélét. Úgy van, erősítette meg Géza. Pontosabban nem látom, mert nem látok, hanem inkább mondjuk úgy, hogy előttem van. Mélázott el a nő. Látod, hogy a megfogalmazás ilyen apró különbsége is milyen lényeges? Te tudod, hogy milyen szín van előtted, de aki soha nem látott, az mit is felelhetne erre a kérdésre? Tételezzük fel, hogy az első illető előtt is ugyanaz a látvány. De ő nem ismer egyetlen szint sem, ezért nem mondhatja, hogy ilyen vagy olyan, mert nem tud mihez viszonyítani. Ő azt fogja felelni, hogy nem lát semmit. Aztán gondolkodjunk csak tovább a különbségeken? Bár látszólag mind a ketten a botjuk által közvetített információkra alapoznak az utcán, az esetük mégsem ugyanaz. A született nem látott segíti a sok éves tapasztalat, társa pedig eleinte a volt képi világ felidézésével próbálhatja enyhíteni mérhetetlen gondját. Viszont mindkettőjüket segítik az ajok és illatok. Eszembe jutott valami nagyon fontos, vágott közbe Géza. Mi? Talán a legfontosabb. A legalapvetőbb. És ez esetben teljesen mindegy, hogy melyikükről van szó. Mégpedig az, hogy miként gondolnak ránk az emberek, ha meglátnak. Kétféleképpen. Egyesek sajnálnak, mert a látóknál, és itt nyögött egyet, mi valóban jóval lassabban és bizonytalanabbul közlekedünk. A másik pedig, hogy megemelt kalappal, mivel mi, és egy kiszünetet tartott, nem látva mi is tudunk önállóan közlekedni. Mindössze nézőpont és persze gondolkodásmód kérdése a válasz, de sok mindent elárul. Úgy gondolom, hasonló helyzetbe kerülve, a minket pozitívan megítélő emberek hamarabb feltalálnák magukat, mint a sajnálkozók. Igazad van, de mennyire? Értett egyet vele a nő, és már folytatta is. Az előző példában a megítélés azt tükrözi, hogy az illetők tudattalanul mit gondolnak helytálló képességünkről. Innen a sajnálat. Úgy bizony, helyeselt Géza. Tévedés lenne azt hinni, folytatta a nő, hogy csak ők különböznek. Hiszen akár születésüktől fogva nem látók, akár a látásukat később elveszítők is sokban különböznek egymástól. Másféle adottságokkal jönnek a világra, másféle ingerek érték őket. visszatérve egy régebbi megjegyzésedre. Miért lenne tragikus a látás egy született nem látó számára? Vetette közbe a férfi. Gondolj csak bele. A látást úgy tanuljuk. Az újszülött csak hónapok múltán érti meg, hogy a látott kép tótágastál. Meg is fordítja azonnal. Annál, aki 20 éves koráig nem látott semmit, nem fejlődött ki a látóközpont, akár még el is korcsosulhatott. Ha egy mesebeli csoda folytán egyik pillanatról a másikra látni kezdene, már maga a fény is megzavarná, felborítaná agyának addigi stabilitását, működését, mert értelmezhetetlen információkat zúdítana rá. Nem tudna vele mit kezdeni, összeomlana az életvitele. Fokozatos szoktatással tán növelhetni az inger befogadásának esélyét, de ebben nem vagyok egészen biztos. Nézzük csak tovább, mennyire összetett ez a kérdés. Csak néhány ötletszerű példa. A tér 3 dimenziójának felfogása, megértése, az érzelmekre ható látvány, a mozgás és vele a sebesség. Az úttest szélén a látó balra néz, érzékeli az érkező jármű sebességét, utána átnéz a túloldalra, és már tudja is, milyen szaporán kell szedni a lábát ahhoz, hogy ne az ambulancián kössön ki, hanem a túloldalon. Hajjaj, most el kell búcsúznom, pillantott az órájára Edith. Tartalmasat beszélgettünk. Amint tudok, jelentkezem. Géza már jó ideje letette a kagylót, de a porszívót csak nem vette a kezébe. Fülébe Edith szavai visszhangoztak. Kissé szégyenkezve gondolt múltbeli gyengeségére, de nem tagadta meg régi önmagát. Az is ő volt. Jobb szembenézni a tényekkel. Jobb tudni, honnan érkezett a lejtő aljára, és azt is, milyen mélyről kezdett el kapaszkodni. Rátalált egészséges belső énjére, és a beszélgetésből újabb erőt kapott. Edith ügyesen és okosan érvelt, és ő hálával tartozik neki az útmutatásért. Nem csak életre való, de okos is ez a nő. De még mennyire? Nem lacafacázik. Nyíltan beszél, abból meg csak a hülye nem ért. Márpedig ő ennek még a halvány gyanúját is kikéri magának. Az meg igazán remek volt, ahogy felelevenítette, és tovább gondolta az utcán látottakat. Mintha még ő is kívülről látta volna magát. Új gondolatok jutottak eszébe. Ellenállhatatlanul viszketni kezdett a talpa. Kaján vigyorral magához hívta a kutyát. Gyere csak ide, kóbor! Tán a te bolhái csípésétől ég annyira a talpam. De akárhogy is van, se baj, kapd össze magad, mert indulunk túrázni. Az öreg asszony továbbra is pedánsan rendben tartotta a környezetét. Az utcában lakók közül néhányan tán hóbortosnak tartották, de ha ez a fülébe jutott volna, olyan hidegen hagyta volna a lárifári beszéd, mint az év a tél leghidegebb napját, éppen tegnap. Gondolataiba mélyedve sertepertélt a porta előtt. A múltkor látta, hogy Géza Edittel beszélget a kapu előtt, és azóta látványosan megváltozott. Délben már toporog a várja a kapuban, mi több, folyton beszélgetni akar. Ez még rendjén is van, de csak furdalta az oldalát a kíváncsiság, vajon hogyan jöttek össze? Géza első világrengető lépéseire készült. Szíve a torkában dobogott. Jobbra akart elindulni, és ezt jól megfontolta. Jobbkezes embernek az a jó, ha jobbra esik a kerítés, amihez igazodni akar. Képzeletében előhívta az utca képét, és nekivágott. Talpát alig emelte a járdáról, fütykösével csusszanásonként koppantott egyet a kerítés oldalára, de még így is balra vitte a lába. Untalan korrigálnia kellett, és ez egyre jobban megviselte. Tél ide, tél oda, gyöngyözni kezdett a homloka, és végre hallotta, hogy botja fémnek ütődik. Elértem a szomszéd kapuját, állapította meg. Egy pillanatra megállt, fújt egy nagyot, megtörölte a homlokát, és indult tovább. Gyerünk, Géza, gyerünk! Fog ez menni, ha akarod! Ám alig lépett még párat, amikor megbicsaklott a lába, és kis hián elesett. A fene egye meg, aki járdába építette ezt a nyomorult lépcsőt. Hát nem elfeledkeztem róla? Kizökkent a koncentrálásból, és teljesen összezavarodott. Fejéből kirepült a tudatába programozott utcakép, elvesztette támpontjait. Még az irányok is összekuszálódtak benne. Kétségbeesésében kóbor után kiáltott. Erre a vészjelzésre figyelt fel Teri néni. Azt a részván fütyülőjét, tán káprázik a szemem? Na hát, alig tudott csillapodni. Vajon hova mehet az a bozont Marci? Géza végre valahára újra rátalált a kerítésre, és szerencséjére egy autó is elporolt mellette. Már biztos volt a dolgában, és csuromvizesre izzadva tovább indult. Hogy visszafelé jövet ne vágódjon hasra a fellépőben, számolni kezdte a lépéseit. De hát miért is menne minden simán? Kóbor a lelépő malőrje óta nem tágított mellőle, most egyre jobban elhúzódott az úttest felé. Gyere ide! Mordult rám mérgesen. Segíts a gazdinak! És ahogy a barát megérkezett lába mellé, megsimogatta hűségéért. Addigra persze már hozzávetőleg sem emlékezett a lépés számra. Most aztán duplán igaz, megy bele a vakvilágba. Megyek én, hogy ne mennék, még ha frászt is kapok tőle. Buzdította magát, ám mintha elfogyott volna valami belőle. Lecövekelt a kerítés mellé. Szervusz, Gézukám! Köszönt rá szemből Teri néni. Tán randira igyekszel. Én? Kapkodott levegő után a meglepetéstől. Olyan sebben lobbal iparkodsz, amiért csak egy fiatal nő kedvéért szedi a lábát egy férfi. Nekem őszintén megvalhatott ki az, hiszen tisztesség nelség szólván akár a nagyanyád is lehetnék. Persze azt is az orrom hegyére kötheted nyugodtan, hogyan akadtatok egymásra. Csupa fül vagyok. A beszéd megnyugtatta Gézát. Biztonságban tudhatta magát, meg is pihent egy kicsit, elgondolkodhatott a válaszon. Fogadtam a másik szomszédommal, kezdett bele a tódításba. Ő válig azt állította, hogy Teri néni rémesen rosszul lát. Én? Hördült fel a matróna. Igen, igen, magáról van szó, erősítette meg Géza. Példának azt hozta fel, hogy már a célnát se tudja befűzni a tűfokába az a vénasszony. Szemenszedett hazugság, veszítette el önuralmát a sértett. Miből gondolja ezt az a fajankó? Mivel Teri néninek minden ruhája több helyen is lyukas. Állította jóra való ember, és mielőtt a pulykavörösre gyúlt arcú matróna megszólalhatott volna időközben, jött a mestervágás. Én azonban elmondtam neki, kijöttem, hogy bizonyítsam neki az ellenkezőjét. Mondta nekem a telefonba, hogy Teri néni a járdát csöprögeti. Már futottam is ki a házból, jobbra vettem az irányt, és puri. Mi történt ezután tőlem egy portával balra? A sasszemű szomszédasszony a kíváncsiságtól vezérelve a túloldali járdán hanyathomlott futásnak eredt, hogy megelőzzön, elém kerüljön, és szemből jövve megkérdezhesse tőlem mindazt, ami oly régen furdalja már az oldalát. Az apát minden itt te hóhányó Gézuka. Te egy csapásra a régi önmagad lettél. Hogy mit nem művelt veled ez az Edit?